lesz köszönöm.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Tejnek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezért szónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvényváltoztatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátrai Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlen kezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnökválasztáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért az orosz támadás során a Kijevre legutóbb kirőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en haltak meg hétfőn Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajna számára ahhoz, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópapot, Felső Zsolcai parókust.
Szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit.
Miért választotta éppen a papi hivatást, atya?
Hát ez egy nagy küzdelem volt, nagyon jó környezetben nőttem föl. Az egyházközségünkben, falunkban nagyon intenzív lelki élet volt. Ez köszönhető volt a ott szolgáló papoknak, Bobák kanonok úrnak, fiainak, akkor utódának, Kisfalusi János atyának, aki mellett én is felnőttem. Gyermekkoromtól kezdve ő hitoktatott, ő vonzott, hívott minisztrálni, és a templomban és a tanításában olyan élményeket adott, amely nagyon elgondolkodtatott és élelődött bennem a papi hivatás, annak szépségével és nehézségeivel együtt.
Rakacán a szülei mit szóltak, amikor azt mondta, hogy én pap szeretnék lenni? Volt pap a családban? Volt más is, aki ezt a szolgálatot választotta?
Nem. Édesanyám és édesapám egyszerű falusi földműves emberek voltak, de nagyon buzgó, imádságos, lelkületűek. Amikor már úgy édesapám is ugye korosabb lett, mert ugye a fiatal éveire nem emlékszem, akkor a templomban kezdte, kápolnában kezdte a napot, és kápolnában fejezte be nagyon nehéz fizikai munka után. Tehát ez volt a nap indító és a nap befejező eseménye. Édesanyám pedig, hát amikor mentünk egyik faluból a másikba, kísértem el a nagyszüleimhez, akkor menet közben imádkoztunk, harangszó megszólalt. Tehát láttam a mindennapi életben és a templomban is az ő életüket. Jó papok voltak az egyházközségünkben, és nagyon intenzív lelkélet volt. A szüleim, hogy mit szóltak, örültek, természetesen örültek, hisz egy nagyon szép, küzdelmes életet láttak maguk előtt az ott szolgáló papok életében is, és hát örömmel vetítették bele a gyermekükbe is, meg a többi papi hivatásba is, akik a falunkból kerültek ki, hogy milyen kiegyensúlyozottak, és hát valóban annak szépségét látták meg, talán kevésbé a nehézségeit, meg azt a küzdelmet, amiért meg kellett küzdeni, de ezt mindenkinek egyénileg, nekem is egyénileg kellett megvívnom, túl azon, hogy környezetem, úgy az egyházközség néhány tagja, meg a szüleim kicsit úgy predestináltak arra, hogy hát pap leszek, de az még csak az ő döntésük volt, rám vetítették, de az nem a személyes döntésem volt. Ennek belső vívódásokkal, elmélkedésekkel kellett érvényre jutnia, és megérlelődni bennem, amikor egy nagyon-nagyon személyes döntés, igent mondok a meghívásra.
És mi volt az a pont? Visszaemlékszik arra, hogy mikor fogalmazódott meg 100%-osan önben, hogy igent mondok a meghívásra?
Igen, igen. Nagyon is előttem van, mikor már minden esemény elment mellettünk a felvételi, és fölvettek volna, de nem mentem el felvételizni a tanárképző Egerbe, és sportállásom is volt, és amikor már mindenkiben lecsitult, hogy na, nem ment el, akkor azt bejelentettem, hogy most igen, jelentkezem a teológiára. És később mentünk el felvételizni egy falumbeli kispapjelölttel, és fölvettek, és azon az őszen megkezdődött 1971-ben a hittudományi főiskolán tanulmányaim, de hát ősszel el is vittek katonának, úgyhogy 2 év halasztás volt, mint egy lehetőségként, hogy érlelődjön még a hivatása különböző környezetben, különböző helyzetekben, köszönet mindenért. Tehát ez egy nagyon személyes döntés volt, és nagyon fontosnak tartom, hogy ennyire emlékszem rá, hogy na itt mondtam ki, hogy igen. Természetesen ez az én igenem volt, ez kellett a felvételi bizottságnak az igenje is, de hát elsősorban a Jóisten döntése, hogy úgy az én szívemet, gondolkodásmódomat, mint a felvételiztető püspök és tanár papok, hogy igent mondjanak, hogy fölvesszük.
A 2 év katonaság után akkor visszatért a hittudományi főiskolára, amely hol is volt?
Nyíregyházán volt, egy nagyon családias légkörben, 25-26-an voltunk akkor a szemináriumban, évfolyamonként 5-6 kispappal. Mi éppen 7-en kezdtünk, de mikor leszeretünk, akkor 5-en voltunk az évfolyamon.
Olyan varázslatosan és olyan titokzatosnak hangzik a szeminárium, abban nem mindenki tekinthet bele, hogy mi is zajlik ott, vagy mi is történik ott, de gondolom a szemináriumban eltöltött évek meghatározó évek voltak az ön életében is.
Igen. Megfogalmazódott bennem, hogy én ide tanulni jövök, és a szabadidőm jelentős részét a tanulásra fordítom. Ugyanakkor volt egy hihetetlen mozgásigény is az emberben. A szabadidőnk annál kevesebb volt, és csak sétákra jutott idő. Az is nagyon meghatározott útvonalon, és jó keretek között volt. A szemináriumi légkör is jó volt, 6 órától 10 óráig nagyon jól beosztottam, amihez, ha valaki jó szívvel alkalmazkodik, akkor jut idő a pihenésre, kikapcsolódásra, lelki élet elmélyítésére, tanulásra. Nekem ez nagyon jó időszak volt. Meghatározó volt ilyen szempontból valóban az 5 év, sok élménnyel. Tehát egy nagyon egészséges, jó légkör uralkodott, amelyben a mi hibáink, erényeink, küzdelmeink, önképzésünk benne volt.
És van valamilyen személyes élménye, emléke ezekről az évekről? A szemináriumban eltöltött évekről? amire mind a mai napig szívesen emlékszik vissza?
Igen, az elmélkedések, a csend, az átadott tudás, amikor az ember szívja magába, hogy de jó, hogy ezt megmutatta, hogy rámutatod, hogy milyen távlatai vannak, akár a világi tudománynak, amely része volt a szeminárium oktatásnak, akár a biblikus vallási teológiai tudományoknak. Azért volt ez számomra vonzó, mert meg akartam tanulni, meg is meg akartam ismerni, hogy tovább tudjam adni. És hát maga az első évfolyamon a Biblia olvasása, hogy minden nap rendszeresen olvastuk a Bibliát, elsősökként még hangosan, és utána pedig már mindenki egyénileg, valamint a lelki gyakorlatok, amelyek úgy kiváló papok, előadók jöttek, többek között Lukács László piarista atya, akkor Keszthelyi Ferenc atya, aki akkor nagyon intenzíven a hitoktatással foglalkozott, Hobbány Miklós bácsi, Csoba János bácsi, akik lelki gyakorlatot tartottak nekünk, valamint a parókiák látogatása, mert nyitotta a szemünket, hogy milyen körülmények között dolgoznak a papjaink, a idősebbek, és egy-egy kis betekintés volt a parókiákra, valamint egy hihetetlen nagy élményem volt harmadéves koromban, Mosolygó Tamás kispaptársammal egy római zarándokútra mehettünk el, a Szent Év kapcsán, az év szeptemberében, Magyar Katolikus Püspöki Kar vonattal zarándoklatot szervezett, és 6. Pál pápa fogadott bennünket, nevelősi kongregációban voltunk, Assisiben, tehát egy hihetetlen nagy élmény volt a római zarándokutunk, és azóta is táplálkozom ebből az élményből, rátekintve szépségét, gazdagságát, hátterét látva. Ami még a szemináriumban sajátommá lett, a csend és az elmélkedés. Bármilyen hatásért jó vagy rossz, fel kell dolgozni, elmélkedve, nem harsogva, hanem csendesen, elraktározva, és úgy helyére téve magamban is, és hihetetlen ajándékokat kaptam azáltal is, hogy Szentlélek megláttatott összefüggéseket. Megláttatott olyan szépségét, gazdagságát, ami a hitünknek, vallásosságunknak, lelki életünknek sarkalatos pontja. És az embert meghatározza, mert hát belül dőlnek el a dolgok, hogy mi van az ember szívében, és hát köszönöm, hogy az Isten kegyelme formált, alakított, és én is hagytam magam.
Pályája alakulásában elérkezik az az időpont 1978. augusztus 6-án Rakacán pappá szentelésének helye és ideje.
Annak idején szülőfalomban Rakacán szentelt áldozó pappá dr. Kereszt Cecil püspök atya.
Ez bevett szokás a görögkatolikus papoknál, hogy a szülő helyén tartja pappá szentelési miséjét, ott mutathatja be a szent áldozatot?
1975. február 8-án volt a püspökeink püspöki szentelése, és Timko püspök úr akkor nagy lelkűen kijelentette, hogy vagyunk ketten, Kereszt Cecil püspök úrral, most már mindenkit falujában szentelünk áldozó pappá. Hát első évben így is volt, de nem mindenütt jó befogadó képességű a templom, nem oldható meg mindenhol a vendéglátás, és a második év után azért visszatértek Máriapócs vagy a nagyobb helyekre, és én 3 év után következtem, és emlékeztettem a püspök atyát kérésemmel, hogy püspök atya, emlékszem, hogy tetszett mondani ezt, hogy én kérném szépen, hogyha lehet falum, szülőfalumban szentelődjek áldozópappá. Ebben besegített természetesen a falun papja és Kisfalusi János atya, és lassan érlelődött, ez nem tudtam, hogy mi lesz a kérés, elhangzott. És egyszer csak bejelentették, hogy jó, és Rakacán lesz a szentelés Szónoszki János atyával együtt. Úgyhogy így került Rakacára, nagy-nagy örömünkre. Nagyon sokan voltak a környékből, mert ugyan volt már Múcsonyban, meg Miskolcon, de Rakacán még nem volt. Én majd 11.-12. pap vagyok a faluból, és hát egy nagyon nagy kitüntetés volt ilyen szempontból. Fényképeket őrzök még annak idején. Szabados Laci bácsi fényképész fekete-fehér felvételeket készített az egész eseményről, úgyhogy megörökítve őrizzük meg a szívünkben is ezt a szép emléket, és a szülőfalomnak is egy nagyon-nagyon szép ajándék volt püspök atya részéről, és nekünk pedig Szónoszki atyával szintén, hogy ott szentelődtünk.
szálladon. Tudom, sokszor hívtalak, de ma másként szól a dal. Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rám. Csak azt mondom, hogy szeretlek, atyám.
Papi jelmondatául választotta, nagy örömet hirdetek néktek. Miért ez lett a jelmondata?
Azért, mert egyrészt az evangélium örömhír, és örömhírt csak örömmel lehet hirdetni, és ha engem megérintett ez az öröm, akkor ezt tovább kell adnom. És gondolkodtam rajta, nagyon sok szép szentírás idézet van, de a lényege ez, mi örömhírt hirdetünk, és az örömhírben hát látjuk, hogy Jézus életében mi minden van, és ez a szép hang meg érzéssel teli üzenet kell, hogy megérintsen másokat is. Tehát ez motivált engem, hogy kicsit én is szolga vagyok, küldött vagyok, és nem magamat hirdetem, hanem Jézus Krisztus örömhírét. Ami az én szűrőmön is átjön, kell, hogy hozzáadja az én egyéniségem is azt a belső hozzáállást, amellyel először engem érintett meg, és ahogyan engem megérintett, úgy tovább akarom adni, nem a sajátomat, hanem a letéteményt, amit Krisztustól, az egyháztól, küldetésünktől kaptunk.
A görög katolikus egyházban köztudott, hogy ahhoz, hogy pappá szentelhessenek valakit, meg kell, hogy házasodjon. Önnek is az életében bekövetkezett ez a nagyon szép esemény.
Igen.
És feleségül vette Szabados Máriát.
Igen, nem kötelező megnősülni, hanem szabadon dönthetünk nős vagy nőtlen állapotban, vagy szentelésnél. Tehát, hogy úgy szenteljen bennünket a püspök atya, de ezt előtte el kell dönteni. Természetesen az az egészséges, ha mindkét életformát átelmélkedi az ember. Nagyon fontosnak tartom, és a szentatyák is így mondták, nagy Szent Bazilis, hogy közösség nélkül nem tud tevékenykedni. Most a legkisebb közösség a család. És egy olyan hátteret tud biztosítani, ha a feleség is elkötelezett, vallásos, ugyanazon értékeket vállalja föl. Jó lehet, mi 5 évig készülünk, a feleség pedig hát az udvarlás kezdetétől kezd beletekinteni a papi sorsba, életbe és feladatba, vállalásba, vagy kívülről látta a parókián, vagy plebánia, ha görög katolikus, akkor a parókián, hogy a lelkész és családja hogyan éli meg, és hát természetesen én is döntöttem, hogy én nős állapotban szeretnék szentelődni, és hát utánba vezérelte a lendő feleségemet, Marikát, és Mucsonyban ismerkedtünk meg, és hát a döntés végül is érlelődött. Persze a miénk időhöz kötött, szentelés előtt kell a házasságot megkötni. Sikerült jól felkészülni, és Mucsonyban volt az esküvőnk, 78. július 8-án, ugyanúgy kettős esküvő volt, mert akivel szentelődtem, ugyanúgy együtt esküdtünk a Mucsonyi templomban, tehát két papi házasság köttetett akkor Mucsonyban, és Gulovics Bandi bácsi, Kisfalus János atya és a pap barátaink, ismerőseink, kispaptársak jöttek el az esküvőnkre. Tehát kettős jubileumot tartunk mindig, minden évben, és örömmel, hálaadással emlékezünk mindkét eseményre, mert azóta telítődött úgy a magánéletünk, mint a közösség felé való küldetésünk, a papi szolgálatunk, mert együtt tudjuk ezt is végezni.
És Istennek hála, egy nagyon szép, nagy családja van, több gyermekkel és már unokákkal.
Igen, Jóisten megajándékozott bennünket 3 egészséges gyermekkel, 2 fiúval és 1 kislánnyal, már mind családosak, és született 8 unokánk. Illetve 10 unokánk, 2, de Jóisten hamar magához szorította, az első gyermekünknél volt, ezt földolgozták, és azóta van 3 gyermekük, nekünk ugye 8 unokánk, 6 kislány és 2 fiú.
Szívből gratulálok ehhez a szép családhoz, és természetesen gratulálok a papi évfordulóhoz is.
Köszönöm szépen, meglepetés volt ez, én csendesen szerettem volna ezt megünnepelni, és a felsőzsolcai hívek találták és kérdezték Marikától úgy háttérben, hogy tényleg most van a évfordulója papá szentelésen, igen, és akkor csendben úgy a templomit, mint utána a vendéglátást nagyon profi módon megszervezték, számomra is meglepetés volt, valamit sejtettem, hogy készülnek, és ugye aznap reggel megjelent a papfiunk is, mert a legidősebb gyermekünk Gergely szintén görögkatolikus áldozó pap lett, és jön, és még hoz proszforát, hogy többet tegyünk a előkészületi oltáron a paténába, talpasdiszkoszban, mert többen leszünk a szentmisén, és hát utána
ott pedig... Ott már sejtette atya, hogy azért mi fog történni, már, ugye?
Igen, előtte is, és az egyik kisunokám úgy csendesen mondta, hogy de papa, megyünk vasárnap hozzátok. Sejtettem, hogy akkor valami kis meglepetés lesz, de ilyen nagyra nem gondoltam, és hálás szívvel köszönöm a felsőzsolcai görögkatolikus híveknek, míg az önkormányzat is ráfigyelt erre az eseményre, és egy nagyon szép nap volt a templomban is, és utána a vendéglátással is. Nagyon-nagyon kedvesek voltak a hívek, sok szeretetet kapok vissza tőlük is.
teljes hit, és öröm van te nálad. Minden sík királyom, szellemed és tüzed most kiárad. Minden sík királyom, ha meg szólsz, a hegyek futnak, víz és szél neked él. Az időn túl vagy, mert neked egy nap. Csak neked félik az esti volt, a csillagok, a tiszta ég. Csak neked hisznek az emberek, és mondanak imádatot. Csak neked élnek, ki megteremt minden növényt és állatot. Csak neked kell fel a napsütés, és érteti a földszínét. Csak neked félik az esti volt, a csillagok, a tiszta ég. Csak neked hisznek az emberek, és mondanak imádatot. Csak neked élnek, ki megteremt minden növényt és állatot.
Jelenleg Felső Zsolcán beszélgetünk, de hát nem itt kezdte papi szolgálatát. Legyen olyan kedves, vegyük sorba, hogy melyek is voltak papi szolgálatának életének főbb állomásai. Kikerült a szemináriumból, és a nagybetűs életben hol kezdte meg szolgálatát?
Igen, a szemináriumban mindig olyan kis lázas várakozás van a szentelendőknél, hogy hova kerülünk, és én azt mondtam, hogy Jóisten tudja, hogy hova kell menni, ahova küldöd, amelyek örömmel. És már van, akik sejtették, nem is kíváncsiskodtam, hanem hazafelé menet a szentelés helyére rakadt száraz szülőfalomba vitt minket Oláh Miklós bácsi a trabantjával, és akkor mondta el, hogy hova fogunk kerülni, de igazából a protokoll szerint a szentelés utáni ebéd alkalmával hirdeti ki a püspök, és oda teszi a kinevezés okmányunkat a tányérunk alá. Hát ott természetesen ünnepélyesen is kihirdett Keresztes Szilárd püspök atya, hogy Nyíradonyba kerülünk, és elődöm volt, akivel a szeminárium és együtt voltam, ő egy évet volt ott, és én váltottam, nekünk is egy év jutott Nyíradonyból. Úgy indultunk, hogy nem tudjuk mennyit, tevékenykedünk, jól éreztük magunkat ott, nagyon befogadó volt a nyíradonyi közösség is, és egy év után onnan is tovább kellett menni, a püspök atya úgy rendelkezett, hogy irány Budapest. Hát ez egy nagy kihívás volt. A budai oldalra kerültünk, és megismertük a fővárost. Hát annak minden előnyével és hátrányával együtt nagyon sokat kellett menni, mert szorvány egyházközség is volt a főutcai közösség, úgyhogy Esztergom, Szentendre, Tatabánya, Dunaujváros mind hozzánk tartott, vagy 10-12 helyre kellett menni, úgy fölváltva természetesen. De hát reggel olykor Szentendrén kezdődött, főutca, Budafok, Budaörs, Budakeszi, vagy Érd, vagy Dunaujvás, valóban mindig kellett menni, tehát vasárnaponta 3-4 helyre mindenképpen kellett menni, és az egy nagyon nehéz időszak volt, de tudtam, hogy ez az építkezés, az alapozás. Elődeim nagyon-nagyon szép munkát végeztek, de volt, amikor 3-4 személyért mentünk ki, történetesen Tatabányára, vagy Dunaujvárosban. Azóta Dunaujvárosban önálló parókia van, Pomázon szintén, Esztergomban is, Érden szintén, Budaörsön szintén önálló parókia van. Annak idején mi azt ketten láttuk el dr. Bacsóka Pál kanonok úrral, azóta ennyi szervező lelkészség alakult azon a területen, és örömmel látjuk a növekedésnek a szépségét, gazdagságát.
Jó látni, hogy honnan, hova jutottak a kedves hívek.
Igen, az ő áldozatvállalások is inspirált bennünket. De mindig jelentkeztek, minden évben gyarapodott a közösségünk, mert elérhetőek voltunk, megszólíthatóak voltunk, ott voltunk, és kölcsönösen erősítettük egymást. De jó, hogy görögkatolikus mise is van, és a római katolikus testvérek, paptestvérek segítettek. Templomot adtak, időpontot biztosítottak, vagy küldték hozzánk a híveket. Hál' Istennek nagyon sok gyümölcsöző, jó papi, emberi kapcsolat alapozta meg, erősítette és adott lelki élményt nekünk is a szorványban, hogy ennyi sokat kellett menni, sokat kaptunk mi is ennek ellenére.
És itt álljunk meg egy szóra, kulcsfogalmakat említett atya, egy jó papnak akkor segítőkésznek, elérhetőnek kell lenni, rendelkezésre tudjon állni, mindig legyen egy kedves szava a hívekhez. Ezek azért olyan tulajdonságok, amelyekkel jó, hogyha egy pap rendelkezik.
Hát igen, ugye humorosan én is olvastam ilyen listát, hogy a jópapnak mi mindennek kell megfelelni, egyszer, hogy több helyen legyen, mindig megszól, és magas színvonalon predikáljon, szépen végezze a liturgiát. Igen, a királyernő atya mondott egy szép, kicsit derűsen megfogalmazni, hogy nem akarok szépen misézni, de nem tudok nem szépen misézni. Tehát persze, hogy ott vannak azok, ami minden embert, nem azért, mert pap vagy bármilyen hivatása van, hanem mind hozzáadja az egyéniségét azzal, hogy vonzóvá tegye azt, amit képvisel. Hát ha a mi esetünkben a személyek közötti kapcsolat alapvető feltétele, egyrészt jelenlét, megszólíthatóság, kedvesség, tisztelet, szeretet a másik ember iránt. Ennélkül jó emberi kapcsolatot, jó papi kapcsolatot, pap és hívek közötti kapcsolatot nem tudok elképzelni. Mert akkor, ha nem kapjuk meg azt a szeretetet a másiktól, amelyet adhat, akkor azt mondja, hogy hát nem ápoljuk a kapcsolatot. Vagyunk, tiszteljük egymást, de igazából nem épül. Tehát mindenképpen kellett. Nagyon nagy élményt kaptam én is ott, sok élményt, nagyon sokat kellett menni. Nagyon sokat, tehát autóban is voltunk, de elérhetők, még mobil nem volt akkor.
Elérhetőnek, kedvesnek, jóságosnak kell lenni, és hála jó Istennek ön ilyen atya. Bárhova került, önhöz szinte vonzódtak az emberek, épültek a közösségek, mert önnek, hát azon túl, hogy jó pap, mindenkihez van egy kedves szava.
Küldetésünk van, hogy hová, azt nem én határoztam meg. Mentem, ahova küldtek, és akik fogadtak. Tényleg túl a néha kritikus megjegyzésen, amelynek lehetett volna nagy hangot adni, vagy élét kihangsúlyozni, de tudtam, hogy nekem nem azra kell figyelnem, hanem ők őszintén megfogalmaztak valamit. Csak egy ilyen érdekes történet, Fécsre kerülve parókusnak, a képviselőtestület egy nagyon tiszteletre méltó egyszerű tagja, amikor ismerkedtünk a váltásnál, elődöm ott volt, Szántai Miklós atya, meg a képviselőtet, és én, és hát olyan udvarias légkör uralkodott, és akkor ez a Sándor bácsi, aki kántor, gondnok, jó ember volt, azt mondja, hát tisztelendő úr, megmondom úgy, ahogy magunk között beszélgettünk, az idős pap rendbe rakta a templomot, a parókiát, és fiatal pap étére beleül a kézbe. Elhallgatott a többiek, néma csend, mit fogok én erre lépni? És mivel ismertük egymást az elődömmel jó régen, mondom, nagyon-nagyon hálás vagyok az elődömnek, hogy mindezt megcsinálta, elvégezte. És ahogy körbenéztem még a templom meg a parókián, maradt még nekem tennivaló. És a legnagyobb tisztelettel vagyok az elődöm iránt, de ő is, és én is a püspök atya rendelkezésének megfelelően kerülünk egyik helyre. A méregfoga ki lett húzva, és körülbelül egy év, másfél év múlva jön ez a gondok bácsi, aki az Dúli Sándor bácsi volt, hogy hát, parókus atya, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ennyit fogunk még együtt dolgozni. Én mondom, Sándor bácsi, én tudtam, amikor kimondta, és köszönöm az őszinteségét, tehát a legnagyobb szeretettel. Következő vasárnap, ahogy már bemutatkoztam, ő nyitotta a templomot, ő harangozott, ő énekelt kántorként, és amit kimondott, nem bántani akart, nem sérteni, hanem megfogalmazta felém, hogy ilyen háttérhang van. Hát innen indultunk, és tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, fejlődtünk, gyarapodtunk Pécset, és valóban jó közösség alakult. Tehát a stafétabotot jól vettem át, és jól adtam át, hála Istennek.
Tehát akkor Budapest után Pécsre került.
Igen. Igen. Az 13 év volt. Tehát egy nagyon szép 13 év, ott vált teljesen a családunk, mert ott született a lányunk. Két fiú után, akik Nyíradon és budapesti tartózkodásunk alatt születtek, és Eszter lányunk Pécsre született, és 13 évet ott töltöttünk. Egy nagyon termékeny, szép időszak volt. Akik látták, csodálkoztak, hogy mi nem vágyunk el Pécsről. Mondta, hogy a püspök úrnak terve van, szóljon, igen, mondja, és az építkezés kellős közepén, mikor a parókiát bővítettük, felújítottuk, mert hát még ez is belefért a repertoárban, nem volt közösségi termünk, és azért is szerettük volna bővíteni, hogy legyen, hol összejönnünk a hívekkel, beszélgetésre, hittanórákra és közös együttlétre. A lényeg az, hogy a kellős közepén kellett eljönnünk Pécsről. Az akkori polgármester Páva Zsolt, akit nagy szeretettel köszöntök, és továbbra is ez a virtuális barátság, mert ugye távol kerültünk azért egymástól, de tudunk egymásról, és nagyon nagy szeretettel volt irántunk, felesége révén görögkatolikus közösséghez is tartozott, de emberileg is nagyon szép gesztus gyakorolt, megszakította a szabadságát, és hazajött a Balatonról, mikor köszöntünk el. Tehát ilyen emberi társadalmi kapcsolatok is, valamint a cserháti püspök úr azt mondta, hogy te nem beosztottam pap vagy, hanem barátom. Tehát ilyen gesztus volt a püspöktől a káplánokig a Római Katolikus Egyház megyében.
És 1998-ban pedig Miskolcra érkezett. Nem is gondolta, hogy Borsodaba új Zemplén megye ilyen hosszú-hosszú évtizeden keresztül meghatározó lesz az ön életében, mert Miskolc, ugye a búzatéri görög katolikus templom, amely egy központi helyen található Miskolcon,
igen,
oda került.
Kérdezte annak idején a Pócsi parókus, mikor meglátogatott Pécset, hogy mi a terved, hova szeretnél menni? Nincs ilyen. Mondom, senkit nem akarok, egyetlen hívő közösséget sem megsérteni azzal, hogy ide vagy oda vágyom. Teszem a dolgomat. Ha fölkérés jön, püspökor részéről, vagy terv, elképzelés, akkor nyitottan állok, hogy igen, készülök. És hát elérkezett ez az idő is, a építkezés kellős közepén, Budapesten a püspökkari konferencia épületében felhívatott, és köszöntöttem. Hát az a tervem veled, hogy Miskolcra kerülsz. Na, püspökor, ez kérdés, vagy tényként mondja? Hát tényként, ez már másodszor történt, már Pécsnél is így történt, hogy az a terve, hogy Pécs, akkor csomagolunk és megyünk. Hát Miskolcnál is így volt, és amikor hazatelefonáltam Marikának Pécsre, hogy dispozíciót kaptunk, akkor a munkások letették a vakolókanalat, maltert, minden, azt mondja, akkor abba hagyjuk a munkát. De abban ne hagyják, hát én csak elkezdtem, lesz, aki folytassa. És befejeztük, ameddig pénzünk volt, aztán a munkát, a parókia bővítését, és kérdeztem püspök úrtól, hogy mikortól. Azt mondja, augusztus 1-től. Hát mondom, kellős közepén vagyok. Ez volt július 7-én. És másnap megkaptam már írásban kinevezést. És mondom, hát még tervezünk egy nyári kirándulást Erdélybe. Esküvők lesznek a családba. A nálunk gyakorlaton lévő kispap Pacsai János esküvője lesz. Hát oda is kell mennem. Hát ez jó. Augusztus 1-én Búzatér. Hát itt kellett lenni. És ide jöttünk, kitüntetésnek tartom, vettem, értékeltem, nagyon nagy kihívás, pláne, hogy megismertem, hogy kik voltak és milyen áldozatot hoztak elődeim azért az egyházközségért, templomért, parókiáért. Nagy kihívás volt, és rögtön két káplánt is kaptam. Tehát mondta is a Szilárd püspök úr, hogy hát te is voltál káplán, most te vagy a parókus. Hát igen, mondom, emberfüggő. Parókus függő, káplán függő, hogy hogyan jövünk ki, hál' Istennek 9, ha jól emlékszem, 9 káplán volt a 13 év alatt, mert itt is 13 évet töltöttünk Miskolcon, és nagyon jó emberi papi kapcsolat alakult ki, kivétel nélkül szinte mindegyik volt káplánommal, mert ők is kitüntetésnek vették, hogy búzatérre kerültek, feladat volt, kihívás volt, munka volt, jó közösség volt, és hát közben megfelújítottuk a parókiát itt is.
Szavával alkotta meg az eget, a földet, a tengereket. Özönvízben a világ elmerült, de Noé és családja megmenekült. Népét vezette a tengeren át, és Dáviddal nem bírta nagy Góliát. Ezek a csodák hirdetik, de ha nem hinnéd, elmondom neked meg én.
voltunk, de eljött hozzánk, áldott és gyógyított, amerre járt. Itt élt közöttünk és velünk lakott, bűneinkért büntetést ő kapott. Feltámadt értünk húsvét reggelén, felment a mennybe, onnan visszatér. Ezek a csodák mind őt hirdetik, de ha nem hinnéd, elmondtam neked meg így.
Ez egy, amiről most tudnod kell.
Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet.
Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem, egy, meg egy, meg egy, az egy. Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem, egy, meg egy, meg egy, az egy.
Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet.
2011-ben pedig Felső Zsolcára került oda, ahol jelenleg is beszélgetünk. És itt sem tétlenkedik, mert szépen épül és szépül a templom, megújul, környezete mind belülről, mind kívülről.
Igen. Püspök Séglet Miskolc. Tehát egy új kihívás, új helyzet jött, és akkor tulajdonképpen meg is érett a helyzet, 13 évet szolgáltam, én is tudtam, hogy előbb-utóbb megmondták, hogy ugye innen megyek nyugdíjba, annak kizárt dolog, hogy innen menjek nyugdíjba, és a 13 év itt is kísért, és 11 januárjában már tudtam róla, hogy el fog kerülni, akkor még Kocsis Fülöp püspök nem beszélt arról, hogy püspökség lesz, de ő tudta. Csak mikor kérdeztem, hogy mondana valamit arról, hogy miért történik, és azt mondta, hogy nem beszélhet róla. Utólag visszagondolva az ember tudja, hogy már a püspökség új felállását készítette elő, természetesen. A legnagyobb szeretettel Felső Zsolcára, ebben volt egy személyes döntés is, hogy választhattam. Tehát fölkínált, most hadd ne soroljam, hogy melyik egyházközségek voltak, és akkor ide. Egészséges váltás volt, mint esperes volt állátásom a kerületre, Vatamány Albert atya aranymiséjét megtartva nyugdíjba vonul. Hát a legegészségesebb váltás, hogy ha elmegy valaki nyugdíjba, jön az utóda, és az egy utóda én lettem. Ez nagyon szép gesztus volt részéről is, hogy tudva, persze, hát mi fölvettük a kapcsolatot, ahogy én leszek az utóda, meghívott az aranymiséjére, azon is itt voltam. Tehát de a gyerekei életében is valamiképpen jelen voltam, mert a Viktória sokat segített nekünk a kántorizálásban, a Búzatéren, a Veje Koleszár Ákos nálunk volt gyakorlaton, tehát a családdal is minden gyerekével szinte nagyon jó volt a kapcsolatom, és ilyen egészséges váltás történt, hogy ide kerültem örömmel. Tehát egy nagyon jó egyházközség a Miskolc közelében, a maga csendességével, a maga átlátható közösségével, mert 800 és 1000 fő között tartoznak a egyházközségünkhöz, de hát itt is elérte az a elvándorlás munka utáni enés jobb fizetésért külföldre, Nyugat-Magyarországra, tehát fogyunk. Másik pedig az idős testvéreink elhaláloznak. De nem fogy a közösség, azért mindig valaki lép helyébe, és valakit sikerült mindig megszólítani. Ez a növekedés öröme, boldogsága, de még nagyon sokan vannak, akik még nem úgy érintetnek, hogy elkötelezzék magukat. Biztos, hogy ezt nekik kell helyére tenni. Mi mondjuk, ugye Pál apostollal, hogy én ültettem, Apolló öntözte. Tehát valaki elültette. És hát mindemellett, amit itt végzünk is, az elődeim is végeztek, hogy nagyon sok középiskolás Felső Zsolcai volt, és megtaláljuk most őket, vagy ők megtalálnak bennünket, esküvő, keresztelő és lelkipásztori feladatokkal örömmel veszük, visszaemlékeznek ránk, tudják, meg a szüleik is, akik valamiképpen közvetve kapcsolatban voltak velünk. Természetesen itt is láttam azt, hogy mit kell még tennem, mert úgy a templom, mint a parókia és az udvar felújításra szorult a lelki életben is, tehát nem volt ismeretlen, nagy szeretettel fogadtak, tehát az egyházközség tagjai is, és az önkormányzat részéről is nagyon szép gesztusokat kaptunk. A közösségek, amelyek jelen vannak Felső-Zsolcán, hál' Istennek az emberek jó közérzetét, élni akarását, tenni akarását erősítik. A nyugdíjasokban elsősorban látom, hogy kimozdítják otthonról, és örömmel jönnek el városi rendezvényre. Még jobban örülnék, ha templomba is ők is többen lennének, van kiből még, hogy eljöjjenek, de az, hogy minden szinten találkozunk, templomban, társadalmi, városi rendezvényeken, és ezt nagyon fontosnak, jónak tartom, mert nem csak a templomban hirdetjük az igét, hanem bárhol, ahol megjelenünk, egy utat, irányt mutatunk, és a szabadság meghagyása mellett kell dönteniük, hogy vállalják-e, beépítik-e életükbe, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy felkínáljuk.
Tehát itt is van munka.
Arnót önálló lett, hál' Istennek azon is munkálkodtunk annak idején, hogy önálló legyen, és lelkipásztor lakjon helyben. Nagyon nagy áldozatot vállaltak ők is. Természetesen filiája volt, de már én úgy örököltem, hogy ott lelkipásztor van, és maradt Alsó-Zsolca. Alsó és Felső-Zsolca. Onga Arnóthoz tartozik, meg a csatlakozó részek, amely a Hernád környékén van. Itt, mivel nem kellett annyi filiába menni, újra bevezettük az Utrenye végzését, a Becsenye végzését, és Alsó-Zsolca. Tehát vasárnaponként 3-4-szer tartás van egyházközségünkben. Szívesen mennék Alsó-Zsolcán is több alkalommal, amennyiben igény van rá. Ott körülbelül 200 görög katolikus van, ott is fogyó a létszámunk, mert elköltöznek a fiatalok munkalehetőség után, de van, aki meg kiköltözik oda. Tehát olyan is van, aki kiköltözik, tehát egy nagy kihívás. Ott vendégek vagyunk a Római Katolikus templomban.
És mindemellett, hogy a szolgálatát végzi, magánemberként gondolom ön is szeret kikapcsolódni. És nem meglepő módon, ha egy férfi emberrel beszélgetek, mi más is lehetne a kikapcsolódásának egyik tárgya, mint éppen a foci, a labdarúgás. Jól tudom én ezt, hogy ez az egyik hobbija?
Igen, igen. Fontosnak tartom. Ez elkísér gyermekkoromtól kezdve. És még motivál is a papi munkában. Hogyan? Ha én a fociért, amit szeretek, olyan áldozatot hozok, akkor a hitemért, vallásosságomért, hivatásomért még nagyobb áldozatot kell. Tehát egyik erősíti a másikat. És fontosnak tartom, hogy egy fárasztó nap után, amikor pszichikailag, szellemileg, vagy hát fizikálisan nem biztos, hogy annyira, de mégis ott van, és akkor letesszük, lezárjuk, és egy másféle elfoglaltsággal kifárasztjuk magunkat, amiben örömünk telik szintén. Tehát ha nem találom meg benne az örömet, akkor a másik oldalon sem. Szoktam mondani, kicsit szeretve a futballt, és drukkolva mindazoknak, akik ezt a játékot szépen játsszák, hogy három dolog kell hozzá. Az egyik a belső motiváció, hogy én akarok, szeretek futballozni, a másik az erőnlét, tehát egy fizikai állóképesség, és harmadik a jó taktika, és csapatjáték, tehát nem egyedül, hanem mindig közösségbe megy az ember, amely tényleg befogad, erősít, játékot ad, és valamiképpen a játék örömét mindig megtapasztalva, megosztva jelen vagyunk, és egymást boldogítjuk azzal. Ha hasonló korosztály játszik, akkor az örömmel veszük, mert ott még partiban vagyunk. A 20-40 évvel fiatalabbaknál, hát a gyorsaság már ott, meg a rugalmasság, de azért ők is igénylik, hogy mi is jelen legyünk, azt a törvényszerűséget, amit ilyen közhelyként szoktak mondani, hogy a legjobb kondiba a labda van, hát akkor rúgjuk oda, tegyük oda, jól helyezkedjünk, és akkor tényleg örömmel veszik a fiatalok is, hogy közöttük vagyunk.
Említettük már, hogy szép nagy családban él, kedves feleségével, két fiával, lányával, menyeivel, vejével és unokáival, és a gyermekei közül az egyik fia tovább viszi azt a szolgálatot, amit ön elkezdett. Ez gondolom egy édesapának nagyon nagy boldogság, hogy hát nem idézőjelben csak a híveknek tudott jó példával előjárni, hanem a gyermekei előtt is, hiszen az egyik gyermeke fontosnak tartotta, hogy tovább vigye mindazt, amit ön az édesapa megmutatott.
Igen. Hál' Istennek ez mindegyiküknél személyes döntés volt. Kérdésem merült fel, és nem kellett erőltetni, hanem az ő személyes döntése volt. Többieknél is a hivatás választás, különbözően reagáltak rá a gyermekeink, két fiunk is. A papi hivatása pozitívan, vállalhatóan, a lányunk pedig hát kereste, hogy hol, merre menjen. Természetesen ugye a hátteret azt Marika biztosította, a feleségem, mindannyiunknak, és ahogy szoktam humorosan mondani, jó feleség áldás az Úrtól, csak azok kapják, akik megérdemlik, idézem a Szentírásból. Tehát igen, ott van. Ez fontos. Nagyon fontos. Szent Bazéltől idéztem azt, hogy közösség nélkül nem tud egy pap sem működni, vagy szerzetesi közösség, vagy családközössége legyen ott. Tehát most adok hálát azért, hogy mi a család közösségében, a családegyházban tudjuk megélni hivatásunkat, mert nem csak én evangelizálok, hanem a feleségem és a gyermekeim is, sőt az unokáim is. Természetesen azért a gyerekektől meg az unokáktól ne azt várják el, mint a paptól, hanem mint minden ember, pap gyerekei is és unokái is megküzdenek magukkal, környezetükkel, kihívásokkal, és éretten majd lépnek, amikor már személyes döntésük van, de addig hagyjuk meg, hogy tévedhessenek, hibát követhetnek el, de álljanak föl. Kezdjék újra. Hát az Isten nem ilyen irgalmas irántunk, hát melyikünk nem követett el hibát, bűnt? Az Isten nem azt nézi, hanem felállsz-e, mert ezt kínálja föl, és ajándékoz meg bennünket nagy-nagy kegyelemmel és szeretettel, irgalmasságával, keblére ölel. Tehát ha ezt megtapasztaljuk és továbbadjuk, megéljük, akkor egy szép egyéni közösségi életet, magán és család életet, de a közösség fel is egy jó kisugárzást élünk meg.
Gulybán Tibor görög katolikus áldozópapnak, Felső Zsolcai parókusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, hogy én is szólhattam a rádió hullámain keresztül is a hallgatókhoz. Nagy szeretettel köszöntöm, és fontos, hogy jó hírekkel tápláljuk magunkat. Vegyük észre a rosszat, de ne hangsúlyozzuk ki, hanem tanuljunk belőle, és valóban legyen az örömhír mindannyiunk számára evangélium.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Segít. Mi jó elég imádságban vinni éltünk ügyeit. Ó, mi hű barátunk Jézus, minden bajban megsegít.